Keresztényként az egyik legfontosabb dolog, hogy az Istennel való kapcsolatunkat ápoljuk, ezt megerősítsük. És ennek az egyik legkézenfekvőbb és legalapvetőbb módja az imádság. Ez az ige hirdetésem címe, az imádság, kiváltság. És arra szeretnélek benneteket ma este hívni, hogy ahogy a mi atyánkban jól ismerjük az egymás után következő kéréseket, ma tovább lépjünk. Ne álljunk meg ott, hogy Urunk, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, hanem engedjük és hívjuk Isten lelkét, hogy tanítson bennünket az ima életünkben úgy növekedni, hogy kibontakozhasson az is, hogy és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. 2 hete már elkezdtem az Efézusi Levél 6. fejezetének a magyarázatát, ahol arra hívtam a gyülekezetet és titeket is, hogy ahogyan Pál imádkozik a gyülekezetért, és imádkozik magáért is, hogy bátran betöltse a küldetését, hogy mi is növekedjünk az imádságban. És itt most hallottuk, hogy maga Jézus Krisztus is, amikor a legnehezebb időszak jön, mindjárt jön a kereszthalál. Mi az, amit tesz? Felemeli tekintetét az égre, és imádkozik. Így hallgassuk most az Efézusi Levél 6. fejezetének a 10-től a 20. terjedő igerészt. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarút húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért, és én értem is, hogy atassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertesse meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Tehát ma tanuljuk, folytatjuk, hogy hogyan imádkozzunk az Efézusi Levél alapján. 2 nagy pontom van. Az egyik az, hogy általánosságban fogok beszélni a lelki háborúról, utána pedig a lelki fegyverzetekről. Egy kicsit össze is foglalom az első pontban, a múlt alkalomban elhangzottakat. Tehát Pál, ahogy vezeti a gyülekezetet abban, hogy imádkozzanak, azzal kezdi, hogy erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében, mert egy lelki háborúban vagyunk. Erősödjünk meg az Úrban, hogy kicsoda ő, mert az ördög mesterkedései körülvesznek bennünket, eléri a szívünket. Az ördög célja az, hogy újra és újra elessünk a harcainkban, hogy távol kerüljünk Istentől. Az ördög célja az, hogy megkérdőjelezze a szívünkben a kereszt erejét, Isten jóságát, Isten irgalmát, megbocsátó szeretetét, a jelenlétét. És ha ezt végzi a szívünkben a sátán, akkor eluralkodik bennünk a félelem és a szorongás, és szerte foszlik a jövőképünk. Ellopja pont az ördög azt a szívünkből, amire most a leginkább szükségünk van, hogy a mi hűséges megváltónk kezében van az életünk. Eddig is ő tartott, és ezután is ő fog bennünket tartani. Ezt a reménységet akarja kilopni minden keresztény ember szívéből. Ez a lelki harc, hogy ezt harcoljuk, hogy közel maradunk az Úrhoz, megerősödünk benne és az ő hatalmas erejében, vagy távol kerülünk. És persze, ott van a döntés, a felelősség, erről is beszéltem a múlt alkalommal. De hogy ez a lelki harc, ez folyik, ez tény, erről egyértelműen beszél a Biblia. És lehet, hogy azt mondod, hogy olyan távoli ez. Én még az ördögbe se hiszek, nem hogy abba, hogy ő engem támad, hogy mesterkedik, hogy hadicselt sző ellenem. De akár keresztény vagy, akár nem, lehet, hogy ott ebben tudsz kapcsolódni, amikor végig gondolod csak az elmúlt 2-3 napodat. És azt mondod, hát volt olyan helyzet, amikor azt tettem, amit nem akartam. Olyat mondtam, amivel tudtam, hogy mindjárt megsebzem a szerettemet, a szomszédomat, a munkatársamat, de csak kimondtam. Vagy lehet, hogy úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy akár keresztény vagy, akár nem, hogy Isten valahogy nincs. Most nem érzem őt. Nem látom őt. Nem hallom őt. Mert hogy az a sátán mesterkedése, hogy ezeket elhitt, hogy ő nem él, hogy ő nem létezik. És még ott keresztényként ezt nagyon jól megtapasztalhatjuk, hogy mesterkedik, amikor van egy konkrét elhívásod, és ellenállásba ütközöl. Újra és újra azt látod, hogy nem megy, nem történik úgy, elbátortalanodsz. Én ezt ott éltem meg, délelőtt is ezt a példát hoztam, hogy egy évvel ezelőtt Isten arra hívott, hogy páran vagy többen menjünk és imádkozzunk a lakótelepünkért. És folytassuk az imaharcot. Járjunk közben minden családját, akár ismerjük, akár nem. És egyszer csak elkezdtem ezt hallani, hogy amikor pont átéltem azt, hogy gyenge vagyok, hogy egy ilyen helyzetbe kerültem, hogy te akarsz másokért közben járni. Te imádkozol, te folytatsz lelki harcot. Hát nézd magadra! És emlékeztek rá, a múlt alkalommal mondtam, hogy nagyon sok keresztény embert a sátán azzal tart távol az ő elhívásától, hogy vádolja, kísérti, vádolja és szégyenben tartja. És valami ilyesmit éltem, mert pont én is itt szégyeltem magam. Én hogy lennék arra alkalmas, hogy itt imádkozzak emberekért, tízezrekért? És akkor jött Isten ígéje, és azt mondta, és elhívása bennem megerősödött, a Szentlélek hangja, hogy de csak nézz az igére. Azt mondja az ige, hogy szüntelenül imádkozz. Igaz? És azt mondtam, hogy Uram, a te igéd az igaz. És így az ige igazsága megszabadított a szégyentől, a vádló hangjától, és nem tartott távol attól, hogy Isten hívásának engedjek, és abba benne éljek. És azt gondolom, hogy ez a legtöbb keresztény ember számára ismerős. Hogy Isten szerint hangja szól, indít, magunkra nézünk, és megállunk, és nem megyünk tovább. Mert elhisszük, a sátán egyik legerősebb fegyverét, emlékeztek rá, erről beszéltem, aki itt volt, a hazugságot. Mert már így kezdte az Édenkertben. Azt mondta Isten, ha veszel erről a fáról, meghaltok. Mit mondott a sátán? Dehogy haltok. Hazugságokat akar és hitet el velünk a sátán. És éppen ezért Isten azt mondja, hogy adok nektek lelki fegyvereket. Nem egyes számban beszél, hogy neked, meg nekem, hanem többes számban. Pál apostol is a gyülekezetet szólítja meg, és most is bennünket, persze egyen-egyenként, mert ott kell, hogy legyen bennünk a döntés, de mint gyülekezetet szólít meg, hogy együtt erősödjük meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Mert Isten mindig népben gondolkozik, népet hívott el, és olyan szép, hogy ő pontosan tudja ezt a lelki harcot, és azt mondja, nem hagylak ebben árván és egyedül, adok neked lelki fegyverzetet. Pillanatra álljunk meg. Isten azt mondja, hogy én találtam ki, én terveztem meg, én tanítalak meg, hogy hogyan használd ezt. Milyen atyai szeretet ez, milyen gondoskodó szeretet ez, hogy nem hagy bennünket egyedül ebben, hanem azt mondja, én adok neked lelki fegyverzeteket. És hát ezek nem olyanok lesznek, mint amit nagyon sokszor lehet, hogy tapasztalunk. Mit tapasztalunk? Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy úgy történnek a harcok körülöttünk, egy-egy munkahelyen, egy-egy helyzetben, hogy erőszak, elnyomás, könyöklés. Isten azt mondja, hogy nem, ezeket a fegyvereket adom neked. Neked ezekre nincs szükséged. Te szabad lehetsz ezektől, amikről egyébként belül érzed, hogy nem jó. Isten azt mondja, más fegyvereket adok neked. És én adom neked. Én adom neked. És így hallgassuk most ezeket a fegyvereket, hogy Isten ma este meg akar benneteket ezzel ajándékozni, meg akar benneteket ezzel újítani. Mert hogy látni fogjuk, hogy ezek a fegyverek valójában alap bibliai igazságok. Lehet, hogy azt mondom, ezeket mind ismerem. De hogy én az a szívem vágya, hogy ezeket most megújítsuk magunkba, hogy engedjük, hogy Isten megerősítse ezeket bennünk. Tehát a második pont, amikor hat fegyverről fogok nagyon, próbálok nagyon dinamikusan beszélni, hat fegyverről. Pál apostol azt mondja, hogy erre szüksége volt ott a gyülekezetnek, és most szüksége van nekünk is. Mik ezek a fegyverek? És hogyan jött ez Pál apostolnak a szívébe, lelkébe? Hát Pál apostol nagyon sokat utazott, nagyon sok római katonát látott. És amikor ezt a levelet írja, akkor éppen hozzá van bilincselve egy római katonához. Mennyire közelről és mennyire folyamatosan látta, hogy milyen fegyverei vannak egy római katonának. És Isten lelke arra indított, hogy ezen keresztül segítsen megerősödni a gyülekezeti tagoknak. Tehát hat fegyver, első fegyver. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel. Először röviden mondom azt, hogy hogy nézett ki a római katonánál ez az öltözék vagy fegyverzet, és hogy ezzel mit akar nekünk tanítani Isten. Milyen fegyvert vehetünk ma este újra fel? Öv. Az katona öve bőrből készült, és tudni kell, hogy akkor a katonák hosszú, laza ruhákban jártak, és ahhoz, amikor felkelt reggel a katona, az első dolog, amit meg kellett tenni, hogy ezt a bőrből kötött, készült övet felvegye a ruhájára. Különben nem tudott lépni, nem tudott mozdulni. Addig eljutni, hogy a fegyvereit magára vegye, azt meg végképp nem tudta. Tehát arra szolgált ez az öv, hogy összetartsa a katonát és a ruházatát, és indulni tudjon. A lelki háborúban a keresztény ember számára ez az igazság. Nagyon egyszerűen, öv, igazság. Jézus magyarázza el ezt a János 8-ban, hogy miről van itt szó. Ha ti megtartjátok az én igéimet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Jézus, amit itt használ arra, hogy megismeritek az igazságot, úgy tudnám még közelebb vinni, mint a valóság egészét, az objektív igazságot. Ha te megismered az objektív igazságot, ami rajtad kívüli, vagyis amiről a Biblia beszél, az az, hogy Isten létezik, hogy Isten személy, hogy ő kimondhatatlanul szeret téged, hogy Jézus Krisztus fia emberré lett és meghalt, érted, értünk a kereszten, hogy a bűneidre van teljes bocsánat, hogy Krisztus miután meghalt, feltámad, felment a mennybe, kiküldte a Szent Lelket, és most is uralkodik. Ezek tőlünk objektív, független igazságok. Ezek vannak, ezek megingathatatlan bibliai igazságok. Nem függ a te érzéseitől, a te reggelettől, hogy hogyan ébredsz. Egyetlen egy dologtól függ, hogy a szívedben elhiszed-e, hogy Isten él és uralkodik. Indítottad-e így a napodat, mai napodat, a nyugalom napját, hanem indítsd holnap így, vagy feküdj le így. Uram, a szívem ereje is, és ott van a szívembe írt törvény, hogy te élsz és uralkodsz. Mit mond a sátán? Elhagyott. Nézd körül. Gyenge vagy, nem akar segíteni. És mit mond Isten igazsága? És igéje, hogy ő él és uralkodik. És hogy szerető atyánk van Jézus Krisztusban. Ez az első és legfontosabb igazság a sátán hazugságaival szemben. Második fegyver, megigazulás páncélja. Itt a Krisztusban elnyert igazságról van szó, ami Krisztus kereszthalála által az enyém lett, és a tiéd lett. A 2. Korintusban magyarázza ezt jól el Pál, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mit mond Pál? El voltam veszve a bűneimben. Isten igazságos ítélete miatt rám az örök kárhozat vár. De Krisztus meghalt a kereszten, és ott egy csere történt. Az én összes bűnöm az övé lett, és az ő igazsága az enyém lett. Egy csere történt. Ez a mi páncélunk, hogy Isten már úgy tekint ránk, hogy Jézus Krisztus áldozatán keresztül, ha te elhiszed, és ma este újra vagy először megragadod, hogy Jézus, értem, haltál meg. Ez lesz a te megigazulásod páncélja, hogy Isten igazként néz rád. Mivel jön a sátán? Hát már megint elbuktál. Újra ugyanazt csinálod. Újra ugyanott vagy. És annyiszor hallom lelki gondozói beszélgetésekben, hogy már magamtól undorodom. Hát akkor Isten hogy ne undorodna tőlem? A Szent biztos csalódott bennem. És képes az ember oda elmenni, hogy nincs bocsánat, ez szokott fájni a legjobban. Akkor keresztényként hallom, és meg tudom érteni, és együtt tudok érezni, mélyen. Akkor azt mondja egy keresztény testvérem, úgy érzem, hogy amit elkövettem, arra már nincs bocsánat. Hát vedd fel ma a megigazulás páncélját. Krisztus keresztjére nézz fel, és hidd el, hogy érted halt meg, hogy megigazítson téged. Hogy Isten, amikor rád néz, akkor azt lássa, hogy igaz vagy. Ennyit kell tenned. Menj oda a keresztre, és hidd el, hogy ami a kereszten történt, érted, történt, csere az ott, megtörtént. Így fogalmaztam meg a saját megigazulásom páncélját, hogy ezt minden nap újra és újra ne felejtsem el. Hogy én nem szégyellem, hogy bocsánatból élek szüntelenül. Ezt ne szégyeljük. Ez ajándék, ez öröm, ez a lényeg, hogy éljük és bátran éljünk ebből, hogy én bocsánatból élek szüntelenül, és együtt minden, és rád nézek, rám nézel, és ezt tudjuk, hogy Isten bocsánatából élünk. Ez a megigazulás páncélja, hogy Krisztus az én igazságom. Harmadik fegyver, és a mi igazságunk. Sarút húzva lábatokra. Mi volt a sarú? Ez egy félszerű csizma, amit a katonák viselte, bőrből készült, a lábujjakat szabadon hagyta. Ami fontos, hogy a talpa egy nagyon nehéz vasalt talp, így olvastam, vasalt talp. Tehát, hogy ennek ez így de egy nagyon erős talp, ami stabilitást ad, szilárdálást ad. Volt olyan is, amit neki szögecsek voltak az aljából ki, mint egy kicsit az jutott eszembe, amikor utána olvastam, mint a foci cipő, bár nem nagyon vagyok ebbe benne még, de hogy így segít megállni a lejtőn, a felmenetbe, de hogy egy ilyen stabilitást ad. Emlékeztek a múltkor, mit mondtam? Hogy erősödjünk meg az Úrban, hogy megállhassunk, hogy ne elessünk. Hogy ne az legyen újra és újra az identitásunk, hogy elesünk, elesünk. Sarút húzva lábatokra megállhassatok, mert ez a sarú arra szolgált még, hogy megállhassanak, és hogy folyamatosan tudjanak menetelni. Amikor hosszú, nehéz terepen mennek, tudjanak menetelni előre. Na de mi ez, ami evangéliumi tanítás számunkra, hogy ezt ne felejtsük el reggel felvenni? Azt gondolhatnánk, hogy először rögtön azt, hogy hát hirdessük az evangéliumot, de ez a következménye, ha ezt a sarut tényleg fel tudom húzni, és az enyém. Szintén Pál beszél elő Róma 5.1-ben, mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Fontos a sorrend ebben a fegyverekben. Hiszem, Isten él és uralkodik, Krisztus megváltott a kereszten, megigazultam, és képzeljétek el, a békesség sarúja azt jelenti, hogyha én felhúzom, és én ebben megerősödök lélekben, imádságban, hitben, hogy Isten már nem ellenség, már nem kell Isten haragjával szembenéznem. Ezt is annyiszor hallom, hogy Isten haragszik rám, azért történt ez az életemben? Isten büntet, azért történt ez az életemben? Nem. Isten már nem ellenség. Én ezt így fogalmaztam meg. Örök békességem van Istennel. Milyen ajándék ez? Annyi minden történik körülöttem, annyi minden. De ha ebben megállok, és közel engedem ennek az igének az igazságát, Uram, minden zajlik, minden tombol, hullámok, minden vannak, minden van. De a veled való békességem nekem örök. Mi békességben vagyunk. Milyen nagy kincs, ha egy emberrel békességben vagyunk, de ehhez ez nem hasonlítható. A mindenható Isten megbékült velem, békességben vagyok vele Krisztusért. És ebből fakad az, hogy ezt már tovább akarom adni. Értitek? Hogy milyen szép. Az Istenből való békesség, ami az enyém, az Istennel való kapcsolatban, ezt adhatom tovább. Ez mehet tovább. Stabilan állok abban, hogy Isten szeret, nem haragszik rám Krisztusért. És adom tovább. Negyedik, egyre rövidebb dolgokat írtam le. Negyedik, a hit pajzsa. Igazából, ha végig gondoljuk, ugye mi volt a második, a páncél, szuper, figyeltek, persze, hogy figyeltek, bocsánat. És a sarú, ezek igazából valamelyest az öltözék részei voltak, és most jönnek azok, amik valójában már fegyverzeteknek is számítottak. Hit pajzsa. Itt arról beszél Pál apostol, amikor a római katonák volt többféle pajzs, egy nagyobb téglalap alapú pajzsról van szó, úgy képzeljétek el, hogy ez két fából, fa rétegből ragasztották össze, és vászon és bőr borította. A nagysága az érdekes, hogy körülbelül 75x120 cm, tehát körülbelül akkor kisebbek voltak a férfiak, az emberek, és hogy körülbelül az egész testet tudta védeni, és ami különlegessége volt, hogy még volt egy ilyen lehajtható része is, és össze is lehetett kapcsolni. Hát ez nagyon zseniális volt, nagyon nagy találmány volt szerintem akkor, mert hogy ezt, amikor elindultak, ugye a saruban, együtt vették fel azt, és mindenkinek fel kellett vennie, értitek? Ha egy valaki csúszott, csúszott minden. Együtt kellett felvenni, és a pajzsot összekapcsolták, és mentek előre, képzeljük el, együtt, mint egy fal, és felülről is, hogy mi ellen védje? A tüzes nyilak ellen. Mi ez a pajzs, ami így összekapcsolta őket? Előről, felülről, oldalról. Pál azt mondja, olyan alapigazság, az Istenbe vetett bizalom. Hogy együtt, mint Isten népe, mint gyülekezet, mint család, kis család, nagy család, Istenbe vetjük a bizalmunkat. Ez tud ilyen erősen védeni, értitek? Mekkora ereje van ennek, hogy Istenbe együtt vetjük a bizalmunkat. Egy amerikai teológus ezt úgy próbálja nagyon szépen elmagyarázni, hogy ez olyan, hogy ez a bizalom mit is jelent, kicsit megértsük még jobban, nekem is ez segített, hogy ez a bizalom olyan, mint amikor beleülünk egy karosszékbe, hogy eljut eszünkbe jut, hogy megtart-e vagy nem? Nem. Tudjuk, hogy megtart. És ott meg is pihenhetünk. Tudom, hogy ez egy fura, és nem is az én példám, de nagyon jó példa, hogy megtart. Nem kérdés, hogy meg tud-e tartani bennünket Isten. Hát ebben kell nekünk ma megerősödni, hogy nem kérdés, hogy Isten meg tud-e bennünket tartani. Ez a belévetett bizalom. Elhiszed-e, hogy ilyen Istened van, aki meg tud téged tartani? Rábízod-e az életed? Mert tudjátok, az ördögök hiszik, és rettegnek, hogy Isten van, és él és létezik, és ereje van. De neked nem kell rettegned. Te megpihenhetsz Isten megtartó szeretetében, megnyugodhatsz ebben. Bízd hát rá ma este újra vagy először a te életedet. Uram, előre tekintek, és szorongás, félelem, de én rád bízom magam, mert egyedül te tudsz engem és a gyülekezetünket megtartani. Lelki pásztorként újra és újra, Uram, te tartasz bennünket meg, te fogsz bennünket így egymás mellé tenni, mert jönnek a tüzes nyilak. Mik ezek a tüzes nyilak? Hát az ilyen alapvető dolgok. Elkezdesz Bibliát olvasni, és elkalandozik a figyelmed. Inkább bekapcsolsz egy sorit. Hallottam már ilyet? Én még nem. Vagy egyszerűen elmegy a fantáziád. És ami még fontos, a tüzes nyíl, amikor szenvedés, veszteség ér bennünket. Rögtön meginoghat, és valahol normális is, hogy ilyenkor meginog a bizalmunk, egy pillanatra kibillenünk, de visszabillenünk. Amikor szenvedést, értelmetlen szenvedést, fájdalmat, betegséget, halált, rengeteg veszteséget látunk. De akkor is emeljük fel együtt, és most együtt lélekben ezt a pajzsot, és azt mondjuk, hogy Urunk, bármit látunk, mi benned bízunk. Én benned bízom. És az utolsó sisak, az üdvösség sisakja, a hatodik, az ötödik, még egy kettő van. A sisak, ez egy fémből készült, bronzból készült sisak, belülről szivacsa, bélelték el, ki, hogy könnyebb legyen viselni, és ez úgy képzeljétek, hogy minden oldalról védte a fejet. A legfő funkciója az ellen volt, hogy akkor volt egy olyan fegyverem, egy hatalmas kard volt, ami képes volt a fejet levágni. Láttam már, gondolom, ilyen filmet, hogy egy karcsapás. És ez a sisak ott a katonákat főleg ez ellen védte. Mit mond Pál? A sisak, mint az üdvösség reménysége. Tehát megigazultunk Krisztusban, Krisztus a miénk, mert ő megváltott, bűnbocsánatot ad, most tart az életünk, ez a megszentelődés, amikor Isten formál bennünket, és majd eljön a nap, a pillanat, akkor véget ér az életünk, Tehát megigazít, megszentel, és megdicsőít bennünket. Milyen erről szól ez a sisak, hogy ez a jövőben meg fog velünk történni, hogy új testet kapunk, feltámaszt bennünket, nem lesz fájdalom, nem lesz sírás, nem lesz betegség, nem lesz hiány. De hogy erre nézve ígéretünk van, hogy ez meg fog történni, hogy örök életünk van, hogy feltámaszt bennünket. Mert mit mond Pál apostol itt az elején? Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Emlékeztek erre, múltkor beszéltem erről. Az ő hatalmas ereje, ami leginkább számunkra nyilvánvalóvá lett abban, ahogyan Krisztust feltámasztotta a halálból. Ilyen ereje van a mi Urunknak. És így fog bennünket is megdicsőíteni. Így fogalmaztam meg, az üdvösség sisakja egy biztos reménység, ami ránk vár a halál után. Az üdvösségünk el van készítve. Örök életünk van Krisztusban, és ezt is ő készítette el nekünk. Milyen csodálatos ezt tudnunk, és milyen csodálatos így már a veszteségeinket hordozni, igaz? Elengedni szeretteinket, elengedni az elmúlt éveket, sok-sok mindent. Hogy tudom, hogy az üdvösség a miénk, az örök élet a miénk. És hát ahhoz, hogy mindezeket a fegyvereket magunkhoz vegyük, elengedhetetlen a lélek kardja, amely nem más, Isten beszéde. Lélek kardját Pál apostol arról a kardról allegorizálja, ami egy fél méter hosszú volt, gyalogosok hordták közelharcban. Például ezzel vágták le a Péter szolgájának a fülét. Érdekes, hogy ez az egyetlen olyan fegyverzet, ami nem csak védekező, vagy nem csak a ruházat része, hanem támadó is. Ki lehessen a gonosz, tüzes, nyilát és a sátán támadásait védeni. Emlékeztek a múlt alkalommal, akik itt voltatok, beszéltem, hogy Jézus a pusztában hogyan veri vissza a sátán kísértéseit magával, az Isten igéjével. Hát itt erről van szó, hogy az Isten igéje a miénk, a tiéd lehet, a Biblia. Mert hogy hát a sátán tudja, hogy ez egy fegyver. Mindent megtesz, hogy ne olvasd. Hogy ne tanuld, mányozd, hogy ne hallgasd. Pedig hát a vezető lelkészünk minden reggel olvassa az igét. Minden reggel imádkozik röviden, 5-6 perc. Tudtok róla mindannyian? Szerintem igen. Ha nem, akkor most mondom, a Facebookon minden reggel a Gazdagléti gyülekezet oldalán a napi igét Laci elolvassa, 3-4-5 mondat és egy ima. Minden reggel 7-8-kor, 5-6 perc. Ha másra nincs időd, ha másra nincs lelked, Isten igéje. Mert az egész Bibliát, ez az egyetlen könyv, amit Isten írt. Nekünk írt, neked írt, nekem írt. Embereket használva, halász, pásztort, királyt. De lényeg, hogy nekünk írta, és olvassuk, vegyük magunkhoz, újuljunk meg ebben. És a záró gondolatok, mert hogy az, ami reménységünk ebben a lelki harcban és háborúban, hogy mi egy győztes háborúban vagyunk. Mert Krisztus a kereszten már legyőzte a sátánt. Ez az igazság. Ne engedjünk a féligazságoknak, a féligazságoknak, hanem Isten már legyőzte a kereszten Krisztusban a sátánt. Krisztus elhordozta a bűneink büntetését. Te egy győztes háborúban vagy. Erősödjünk meg hát együtt az Úrban és az ő hatalmas erejében. Hívjuk őt, hívd őt az életedbe, a családodba, a munkádba, hívd őt. És igen, nap mint nap a mi döntésünk, a mi felelősségünk, hogy ezeket a fegyvereket magunkra vegyük. Legyen így, és bátorítsuk egymást, ha az egyik nem veszi fel, felvetted, beszéljünk, hordozzuk egymást, házi csoportok, és ma a válaszadós Isten tisztelet van. Válaszolhatunk Isten igémre. Isten igém mindig azért szól, hogy te arra válaszolj. Válaszolj. Ezért a mai Isten tiszteleten három formában válaszolhatunk Isten igéjére. Az egyik az, hogy oda megyünk a kereszthez, és ott vannak kitett kövek, és egy-egy kő, mint egy szimbóluma annak, hogy Uram, én a kereszthez viszek egy bűnt, szabadíts meg ettől. Vagy egy terhet, ami gyötör, amit nem bírsz, amit nem tudsz hordozni, és lehet nem is kell, add át Krisztusnak ma este. A másik módja a válaszadásnak, hogy gyertyát gyújtunk, nem a halottakért, hanem Jézus Krisztus a világ világossága. És ennek az igének a megragadása által azt mondjuk, hogy ahogy meggyújtok egy gyertyát, Jézus Krisztus, kérlek, hogy így hoz világosságot az életemnek különböző területei. Lehet, hogy a házasságodba, lehet, hogy a párkapcsolatodba, lehet, hogy a munkádba, de szimbolikusan kifejezed azt, hogy jöjj Jézus Krisztus, hívlak, a te fényed győzön le minden sötétséget az életemben, minden bizonytalanságot, minden félelmet, minden szorongást. És a harmadik módja a válaszadásnak pedig az, hogy hátul egy imapár vár bennünket, akik Isten lelke által imádkozni fognak érted és értem. Ahogyan Jézus imád, vagy ahogy Pál mondta, hogy imádkozzatok értem. Nekünk is itt a lehetőség, hogy imádkozzanak értünk. Nézzünk hát együtt Krisztus keresztjére, és mindarra, amit ő nekünk ajándékozott a kereszten. Amen.